Családi Manna. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival.
Itt a 98.6 Manna FM-en 10 óra után vagyunk, pontosan 11 perccel. Kultúrarovatomat halljátok, ahol a mai napon a 15. című musicalről fogunk beszélgetni vendégemmel, Borbé Ricsivel, aki, hát most Ricsi, engedd meg, amit én így találtam mindenféle titulust a neten. Én elsőként ugye színész musical színészként mutattalak volna be, de ilyet is láttam, hogy te zeneszerző, dalszövegíró is vagy. És ugye a 15. című előadásban egyik főszerepet játszott. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat, szia!
No, akkor ez teljesen fedi a valóságot, ez amiket, tehát hogy dalszövegíró, zeneszerző?
Igen, abban az értelemben igen, hogy a saját zenémet, vagy saját szövegeimet, azokat általában én írtam, még a zenekarom valami volt, a zenéket is, és a szöveget is, úgyhogy ebben a formában azt gondolom, hogy igaz,
teljesen releváns, fedi a valóságot. No, picit én visszamennék, mielőtt rátérnénk erre az előadásra, amit egyébként a Madách Színházban láthatnak a nézők. Gyorsan néhány mondatot a musicalről, ugye ezt Derzsi György és Meskó Zsolt darabja, és a harmadik Madách musical pályázat győztes művéről van szó, amit Szirtes Tamás rendezett, és ahogy mondtam, a Madách Színházban látható az előadás, majd bele fogunk ebbe menni természetesen részleteibe is egy picikét. Viszont neked honnan indult, beszéljünk arról egy picit, karriered. Én azt gondolom, hogy az X-faktor volt az, ami meghozta neked az igazi ismertséget, úgymond, viszont neked azért előtte is volt ezen a pályán rengeteg dolog, amit csináltál. Mesélj nekünk egy picit az X-faktorhoz vezető útról, meg hogy így utána hogyan alakult.
Igen, az X-faktortól számítom én is a komolyabb, mondjuk szakmai pályafutásomat, de 18 évesen, amikor én felköltöztem Budapestre, akkor, sőt, 18 évesen költöztem fel, és akkor egy évre rá, azt hiszem, volt a Madách Színházban pont a Jézus Krisztus Szupersztárnak meghallgatása, és arra az akkori énektanárnőm beajánlott, és én úgy kerültem 19 évesen a Madách Színházba, mint Jézusnak a váltója, és az egyik...
Na, ezt nem tudtam, látod?
Nem játszottam egyszer sem, csak a váltója voltam.
Ja, nem jutottál oda.
Odáig nem jutottam el, illetve hát akkor még az ensemble csapatot erősítettem, vagy hát a statisztériát. És onnantól kezdve igazából, akkor dolgoztam vidéken, Zalaegerszegen, Komáromban, akkor még Lovasszínházban, aztán Székesfehérváron dolgoztam, és azt hiszem kb. Hogy 24 éves, 23-24 éves koromig, amikor eldöntöttem, hogy nekem ebből a nem tudom, ebből a karakterből, amiben akkor így engem bele nem tudom, hogy kényszerítettek-e, vagy belekerültem, ez a statiszta, vagy kis szereplő, nem tudom, ez nekem nem volt elég, és nem igazán láttam hirtelen a kiutat, hogy hogyan tudnék ebből kinőni, és akkor az X-faktort már többször bedobta nekem így az élet. Előtt 22 évesen is megpróbálkoztam, amikor az Olá Geri nyert, akkor nem jutottam be. És ugye két
akkor
éve...
Akkor már kiestél a legelején? Vagy?
Akkor, hát azt hiszem, tehát a mentorházig már nem jutottam el, aha, hanem az előtte lévő, már nem is tudom, mi volt annak a neve, annak az
ez olyan nagyon régen volt, igen.
Igen. Akkor kiestem, és akkor rá két évre, 24 évesen megpróbáltam megint, és akkor azt mondtam, hogy na jó, akkor teljes életmódváltás, és akkor azt hiszem valami 20 kilót fogytam, akkor jó nagy darab voltam.
De akkor az X-faktor miatt fogytál, tehát amiatt?
Hát az volt a terv, hogyha már ha bár be tudok kerülni egy ilyen helyre, akkor azért érdemes lenne mindent megtenni, mind külsőleg, mind megváltozni, mind hozzáállásban a dolgokhoz, kicsit profibban felfogni ezt az egész szakmát, és akkor azt gondoltam, hogy talán ez legalább egy lépcsőfok lehet hozzá, és amúgy azt gondolom, hogy igen, sikerült hetedikként estem ki.
Ez 2014-ben volt,
igen.
Ugye?
Igen,
2014-es X-faktor.
2014-ben, igen. De hát onnantól számítom, tényleg úgy mondok, komolyabb pályafutás, mert gyakorlatilag annak köszönhetően, bár előtte is a Madách Színházban játszottam, de annak köszönhetően a Madácsban is, és szinte az ország akkor, amiben, ahol játszottam, meg játszom a mai napig is színházaiban, már egy más szinten kezdtek el kezelni. Lehet, hogy ez csak az volt, hogy ismertebbé váltam.
Ez olyan érdekes, ez mindig nagy kérdés számomra, hogy nyilván ugyanaz az ember, vagy ugyanazzal a hanggal, csak... egy nagyobb plénum ismert meg talán, és emiatt, tehát hogy ez ennyit számít
ez
egy színháznál, vagy egy előadásnál, tehát máshogyan,
nem is konkrétan most csak vagy a Madách, vagy az operett, vagy bármelyik
teljesen színház, mindegy, igen.
Egyszerűen bármelyik színháznál, én azt gondolom, hogy olyan gyorsan éljük az életünket, és nem tudom, 8 éve volt, azt hiszem, vagy 6 éve, nem tudom, annyit, olyan a tempóban halad az élet, és egy másodpercek alatt válnak sztárá emberek.
Igen.
Különböző platformoknak köszönhetően, és ez akkor, már azt tudom mondani, hogy 6-8 évvel ezelőtt már akkorról beszélek, hogy ez akkor nagyon erősen elkezdődött a különböző ilyen social felületeknek köszönhetően, és igenis szerintem azt látták, nem biztos, hogy rosszul, de azt látták, hogy ha több embert ismeri az adott színészt, zenészt, énekes, bárkit, akkor talán nagyobb tömegeket tud megmozgatni a neve. És lehet, hogy ennyi volt az oka.
Ez a úgynevezett húzónév, ugye? Ezt
igen, talán igen, igen. Persze ez, azt gondolom, hogy, és ez csak fél mondat, hogy azt gondolom, hogy ez átesett egy picit a ló másik oldalára is, tehát van egy olyan réteg, aki nem biztos, hogy ott lenne feltétlenül ilyen helyeken.
Igen,
hogyha abszolút. Nem lenne ismert, vagy nem tudom, és nem biztos, hogy odavaló, de ettől függetlenül már elkerülhetetlen.
Igen. Egyébként azt még így gyorsan a zene előtt röviden, hogy én azt gondolom, hogy a te még egyébként borzasztóan fiatal vagy, és nagyon jó példa lehetsz azoknak a fiataloknak, akik ezen a pályán akarnak érvényesülni, hogy te ezt az egészet, amit így én láttam, és amit így ismerek így a te utadból ezen a pályán, annyira alázattal, és egy kicsit talán szerintem, de ezt majd a zene után elmondott, amiben tudatosan léptél lépcsőről, vagy létrafokról létrafokra, és tessék, most itt vagy. És én azt gondolom, már eddig nagyon szép utat futottál be, úgyhogy jövünk vissza, és ebben folytatjuk a beszélgetést, maradjatok velünk.
Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival, itt a Manna FM-en.
Manna FM.
Valamint kultúra rovatom vendége van a másik mikrofonnál, Borbé Ricsi, musical színész, és a téma, amiről beszélgetünk, ez a 15. című előadás, illetve musical, amit a Madách Színházban láthattok. Ez egyébként a harmadik Madách musical pályázat győztes műve, Szirtes Tamás rendezésében Derzsi György és Meskó Zsolt darabjáról van szó. Amíg a musicalről néhány mondatot, hogy az 1848-49-es forradalom és szabadságharc korát még nem mutatták be egyébként ilyen újszerű, modern hangzás és látványvilággal, koreográfiával, és azért a produkcióról teljesen jogosan mondják, hogy egy musical forradalom, musicalek forradalmának is nevezik egészen pontosan. Van ebben a klasszikus zene mellett slam poetry, R&B, rap, mindenféle is, és még magyar népdalok is megjelennek. Egy picit térjünk rá erre is, majd aztán mindjárt még visszautalok, ahol a beszélgetésünket abba hagytuk a zene előtt, hogy ez hogyan jön össze, te ezt hogyan érzed, és hogyan tudsz ennek az egésznek úgy részese lenni, hiszen egy 48-49-es forradalomról van szó, ugye itt tényekről van szó, és egy nagyon modern köntösbe van ez az egész öltöztetve. Azt még gyorsan mondjuk el, hogy te Kazinczy Lajos szerepét játszod az előadásban, az egyik főszerepet.
Igen. Hát, hogy hogyan kapcsolódom én ehhez? Alapvetően nekem Kazinczy Lajosnak, amennyit megtudtam az életéről, be kell valljam, én a Kazinczy Ferencen a nyelvújítónkon kívül, sajnos én nem tudtam Lajosról, a fiáról, azt hiszem 7 gyereke volt, vagy 8, ebben nem vagyok teljesen biztos, talán 7-en voltak, és azt hiszem Kazinczy Lajos volt a legfiatalabb. Nekem az az ambiciózus ember, akivé Kazinczy Lajos vált, és 29 éves korára őt, ugye ismerjük az aradi vértanokat, a 13 aradi vértanot, alapvetően nem 13-an voltak, azt hiszem, hanem 17-en talán, és ő volt ugye a 15-dik, akit kivégeztek gyakorlatilag. Folyamatosan így a méltóságról át tudom ültetni a mai világba, ahogy mondjuk én, nem tudom, hogy egy átlag fiatal, de én, ahogy próbálok küzdeni, vagy megfelelni bizonyos értékeknek, bizonyos elveknek, és valahogy azt érzem, hogy ez a Lajos és köztem, Kazinczy Lajos és köztem, vagy talán így tudtam őt megérteni, hogy ugye ilyen folyamatos küzdésben volt, meg akart felelni az apja emlékének, valami olyan dolgot akart letenni, amivel meg tudja változtatni a körülötte lévő világot, vagy akár a világot, amit gondolt erről, és szerintem ez egy olyan komoly gondolat volt, ami dicséretes, és amit érdemes követni, vagy amire érdemes odafigyelni, és ha nem is ekkora mértékben, mint nyilván a 48-as szabadságharc kapcsán, de hogy szerintem valahogy, ha mindenki egy picit így élni, nem tudom az életét, uh-huh. valami maradandót, nem is a maradandót alkotás, hanem inkább az, hogy ezeket az értékeket, ezeket az elveket, ezeket még szorosan meg tudjuk fogni. Nem tudom, valahogy ez köt engem nagyon hozzá. Aztán persze, nyilván ez most a Lajossal való kapcsolatom, zeneileg pedig azt gondolom, hogy mivel keveredik a klasszikus musical egy modern, mai mainstream zenékkel, ez pedig egy olyan izgalmas hangulatot ad ennek az egész darabnak, amiben élvezett játszani.
Mm. Egyébként milyen érdekes, hogy most valójában, amit itt elmondtál, ez pont arra utal, amit ahol abba hagytuk a beszélgetést, amit említettem, hogy a te életed egy példa lehet a fiatalok számára, tehát akkor ez végül is összecseng valahol, ez a szerep, valahol a 15-dik, tehát szinte ugyanarra válaszoltál, azt
igen,
gondolom.
Igen, lehet, mondjuk ez nem tudatos volt, de igen, hogy azt nem tudom, hogy példaértékű lehet, ezt nyilván így jó hallani, hogy beszélgetünk, uh-huh. és azt mondod, és ezt látod mondjuk. Nyilván az ember fiatalon, mondjuk font az X-faktor után, amikor hirtelen felismernek az utcán, hirtelen kapsz egy olyan figyelmet, ami előtte nem volt meg, hirtelen nagyobb a hölgyek terén, a haverok terén, a bulik terén, ezeket nem lehet elengedni ebből a dologból. Ezek nagyon jót tesznek, de azt gondolom, és hála az égnek, és így az évek pár év tapasztalatában azt tudom mondani, hogy van bennem, hála az égnek egy ilyen, gondolom édesanyámnak köszönhetem, egy ilyen öröklött ilyen kis jelzőlámpa, uh-huh. ami, hogy egy bizonyos szintig elmegyek, akkor utána az elkezd nekem villogni, és akkor tudom, hogy legalábbis eddig lekopogom, hogy most egy kicsit változtatni kell a gondolataimon. És mondjuk akkor, amikor nekem úgymond ez a siker, amit az X-faktor ugye megadott, akkor jöttek nekem nyilván a darabok, akkor több pénzt kezdtem el keresni, nem tudom, és nem akartam az egészet elherdálni, uh-huh. nem tudom. És akkor próbáltam olyan dolgokba belefektetni, amiket mondjuk később tudok kamatoztatni. Bármi uh-huh. legyen, az most egy nagyon bagatell dolgot mondok, de vettem egy jobb gitárt például, amivel normálisabban tudok játszani. Vagy elkezdtem mondjuk egy lakást törleszteni például, vettem egy autót, megcsináltam a jogosítványt, nagyon kényszerű lett meg a jogosítványom. Uh-huh. Megcsináltam a jogosítványt, tehát olyan dolgokat kezdtem el így szépen építgetni, amit tudom, hogy bár nem nagyban, de szépen elkezdtem magam köré így felépíteni, megépíteni az alapot, mint uh-huh. egy háznál, azt gondolom. És akkor, hogy szépen ez az alap, mivel az alap azt gondolom most már erős, így sokkal könnyebb utána ráhúzni bármilyen falat.
Abszolút egyetértek, abszolút. Hát igen, és azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, mert ugye egy ilyen siker után az ember nagyon el tud szállni, és akkor még azt is hozzáteszem, hogy milyen jó volt a szereplő kiválasztása erre a darabra, mert egyre inkább, ahogy beszélsz, én érzem ezt a lelki közösséget egy picit ebben a Kazinczy Lajossal, amit a 15-ben megformálsz, vagy akit megformálsz a 15. című musicalben.
Igen, nagyon, nagyon érdekes, hogy abban az értelemben én nem vagyok hívő, vagy nem vagyok olyan szinten hívő, nem járok rendszeresen templomba, viszont mégis hívőnek tartom magam, mert hiszek valamiben, hiszek igen. valami felettünk, feljebb valóban. Teljesen mindegy, hogy azt hogy nevezzük. Tehát van hitem, csak más, hogy, mint ahogy az megfogalmazzuk. De ezek előtt, az előadások előtt valahogy mindig Kazinczy Lajosra gondolok. Nagyon érdekes, és mindig neki felajánlom ezt az előadást, az ő emlékének ajánlom fel. Ez csak az előadás előtt nekem van egy ilyen kis rituálom, hogy felalá járkálok a színpadon. Ez semmi, csak hogy felalá járkálok és gondolkodok. És akkor beszélgetek magammal, vagy éppen a Lajosnak mondok pár mondatot, vagy gondolatot, hogy köszönjük, hogy egyáltalán neked köszönhetően, meg a te tetteidnek köszönhetően most erről meg tudunk emlékezni, és reméljük, hogy méltón emlékezünk meg a te életedről. És akkor ezért mindig elindítottam ezt a darabot. Ugye hát ez most lett bemutatva, tehát ennek ő is bemutatója volt áprilisban. Ez azt jelenti, hogy azt hiszem 20 előadás ment le eddig uh-huh. belőle.
Mikor lesz ez látható?
Októbertől
akkor újra a Madách Színház színpadán. Most zene jön, legfrissebb hírek, ezt követően pedig jövünk vissza és folytatjuk a beszélgetést. Maradjatok velünk!
Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en.
Kultúra rovatomat halljátok, és a mai napon a 15. című musicalről beszélgetünk. Vendégem a stúdióban Borbély Ricsi, színész, musical színész, énekes, és ha minden igaz, akkor itt van most már a telefonvonalban velünk Meskó Zsolt rendező, író, forgatókönyvíró, a darab írója. Szervusz, jó reggelt!
Szép jó reggelt mindenkinek. Szervusz Gabi, szervusz Ricsi, szervusztok nézők, hallgatok, nézők, bocsánat, hallgatok.
Nézők is lesznek majd, ugye, amikor majd fölkerül ez a honlapunkra, akkor hát ott is sok hallgatni tudják. No, szóval a lényeg, ugye a 15. című előadásról beszélgetünk. Mesélj nekem egy picit, kérlek, arról, hogy ez a darab hogy született meg, ez konkrétan a Madách Színház pályázatára íródott, vagy ez egy korábban megírt darab, ami itt tudott végül is megvalósulni?
Igen, minden darab születése egy hosszú történet, tehát most akkor azt mondom, este ellennénk 11-ig, de röviden megpróbálom összefoglalni. Nekem 13-14 éves koromban történt meg a találkozásom Kazinczy Lajossal, és előtte az édesapám 9 éves koromban elvitt a Batthyány Örök Mécseshez, és akkor elmondta nekem a 13 maradi vértanú meg Batthyány Lajos történetét október 6-án, és azért rendszeres szokás volt, és volt egy jó mondat a nevelési szempontból, amikor megkérdeztem tőle, hogy te ez honnan tudod ezeket a neveket, mondta, hogy hát ennyi idős koromban már én is tudtam. Na, akkor gyorsan hazamentem, és még aznap este megtanultam a 13 maradi vértanút, és aztán később tapasztaltam, hogy azt hittem, ezt mindenki tudja, de hát kiderült, hogy nem tudja senki. És úgy aztán egyszer szembe jött a édesapám könyves polcán egy kötet, aminek az volt a címe, hogy 15. Pásztor Emil, 15. vértanú, Pásztor Emil írt a Kazinczy Lajosról. Elolvastam, és hát 13-14 évesen Kazinczy Lajos lett az én hősöm, és természetesen azt éreztem, hogy én vagyok Kazinczy Lajos. És azt tetszett meg benne igazából, hogy nem az a klasszikus hős típus volt, aki ide lőjetek, mint a Putyi lapgyár dolgozói, hanem egy ilyen bohém fiatalember, aki imádott bálokba járni, könnyelmű volt, nem tudta, hogy mit hoz neki az élet, kereste a saját magát, vergődött, adósságukba verte magát, mellett egy zseni volt, és hát 14 éves ember mit gondol magáról, hogy zseni, és még nem tudja, hogy mi lesz belőle. És azonosulás volt, és aztán 5-6 évvel ezelőtt, én mindig hordoztam magamba a Kazinczy Lajos történetét, és 5-6 évvel ezelőtt egyszer csak így kipattant fejemből, és így megírtam egy musicalbe. És a music, már amikor írtam, én azt gondoltam, hogy ennek valami új forma nyelvet kell találni, és eleve ilyen rapben, meg slam poetrybe írtam meg az egész szöveget, és utána elvittem Dersi Gyuri barátomhoz, aki zeneszerző, mert többet dolgoztunk együtt, letettem az asztalára, elolvasta, és valóban ez most már kultúrtörténet. Az volt az első mondat, hogy rendben van, megírom, tetszik, és ezt a Madácsba fogjuk bemutatni. És mondtam, hogy mutatnánk be már a Madácsba, soha be nem vesznek egy ilyen darabot. És aztán tulajdonképpen ez a darab, ez íródott, elkészült, és pont szerencsés találkozás volt jó időben, jó helyen, hogy a Madách Színház kiírta a musical pályázatát, és hogy pont akkora lettünk kész a 6 éves munkánkkal a darabbal, és akkor neveztünk, azt 52 induló között megnyertük, hát ilyen egyszerű a történet.
Igen, ez egyébként nagyon szép, azt mondom, 52-ből elsőnek lenni, azért ez nagyon jó. Említetted, hogy új formában akartad, tehát arra gondoltad, hogy új formában kell ezt megírni.
Igen.
Ennek mi volt az oka, vagy miért gondoltad ezt, hogy ezt így kell?
Hát egyrészt ez egy tudatos, tehát írói döntés volt, tehát azt gondoltam, hogy mi a nyelve egy forradalomnak, mi a nyelve egy szabadságharcnak, és a forradalom, a szabadságharc, ez mindig a meglévővel való egyfajta szakítás, vagy tükörtartás az adott kornak is, valami új nyelv, valami új hang, fiatalok, tehát a márciusi ifjak meg 20 évesek voltak, Kazinczy Lajos is 28, tehát amikor arról beszélünk, hogy Görgei meg Klapka, akkor azt gondoljuk, hogy ezek valami öreg emberek voltak, Klapka 29, Görgei a legnagyobb hadsereg parancsnok, 30 éves volt a szabadságharc idején, tehát ezek mind ilyen fiatal emberek, akik berobbantak az életbe, és hogy ennek a lendületnek a nyelven, mi ma. És ami azt gondolom annak idején, tehát az ő nyelvük volt a forradalom nyelve egy beállt rendszerrel szembe, megmutatni az igazságot, hogy ma ez a nyelv talán a slam poetry, a rap, egyfajta más világ, mint a klasszikus műzikeleknek a világa, ami kicsit már ma azért klasszicizálódott, tehát egy Webber, tehát azért ma már ilyen olyan típusú, és hogy legyen valami teljesen új, valami eredeti íz a dologhoz. Egy mondat még, hogy amikor megvolt a második bemutató adás, amilyen pont Ricsi énekelt, és ilyen, azt hiszem, mindenki elvesztette az időérzékét, de erről majd Ricsi beszélni fog. Álltok, valaki mérte, hogy ilyen 15-16 perc után, de már nem mérte senki, de valószínűleg ilyen 17-18-20 perces lehetett a vastaps. álló vastaps, most azt képzeld, hogy 20 percig ott állnak az emberek, és sikítoznak, üvöltöznek, tehát én bevallom őszintén, én már nem nagyon bírtam, én fáradtam, én le akartam jönni a színpadról, és akkor a szirtes tanáról azt mondta nekik, hogy na fiúk, ezt most jegyezzétek meg, ez egy történelmi pillanat, ilyen nagyon ritkán van az ember életében és a színház életében. És akkor azt gondoltam, hogy hú, akkor ez tényleg valamit elértünk, és most egy író szájából ez furcsán hangzik, de múlt héten, vagy két hete voltam Londonba, és megnéztem egy csomó musicalt. És azt kell mondanom, hogy a magyar közönségnek igaza volt, amikor majdnem minden előadáson feláll és vastapson is sikoltoznak, mert hogy méltók vagyunk a leghíresebb londoni Broadway musicalekhez, és Borbély Ricsinek, most üzenem Ricsinek, hogy bármelyik nagy darabba beállhatna főszereplőnek, mert olyan hangja van és olyan kiállás, hogy bármelyik Broadway darabba a főszerepet tudna játszani. Tehát ez is fantasztikus összeállás volt
Zsolt, a sorsnak.
De nem, de tényleg, fia, hallgattam az énekeseket, és azt mondtam, hogy hát a mieink simán, de Ricsi, aztán pláne bármelyik darabnak a főszerepét játszottam, ma a Broadway, vagy a Best End-en, tehát ez ténykérdés.
Mindenesetre, Ricsi, maradj még egy picit, vagy legalábbis ki ott is, itt is legyél, jó? Tehát azért a magyar közönséget se enged,
de... Igen, ne váltsál rejtjegyet, de egyébként mehetsz, tehát most tehát mondom neked, tehát igen, nem tudom, kéne egy jó menedzser, de egyébként simán. De a 15. is mehetne a West Endre, meg a Broadway-re, csak senki nem értené.
Pont ezt akartam mondani, hogy és ott hogyan, igen, tehát hogyha akár le is fordítanátok mondjuk angolra, magát a történetet, azt nem biztos, hogy be tudnál fogadni az angol közönség.
Igen, helyzet, hogy az angol nyelvi musicalek, meg az angol nyelvi történetek, azokat játsszák évente 365-ször, a világon bárhol megveszik őket, és itt vagyunk a mi kis történetünkkel, és akkor évente eljátsszuk 40-szer, 50-szer maximum.
Hát mert ez a történet a miénk, és nekünk szól valószínű, ez az oka ennek, igen. Egyébként sajnos mindjárt lejár az időnk, elhozom a zenét, viszont ezt középiskolásoknak, tehát főként iskolásokat vártok egyébként közönségnek, nyilván felnőtteket is, de van esetleg olyan terv, hogy ezt akár iskolákba elvinni?
Két mondat volt az előadás után, amit a nézők egyetemesen mondtak mindenki. Az egyik azt mondta, hogy jó érzés volt magyarnak lenni, pártállástól függetlenül, az döbbenetes jó élmény volt. A másik pedig azt mondja, hogy ezt minden magyar középiskolásnak látnia kellene. De a nézők, akik ott voltak, tehát 10 évestől, a legidősebb, akivel én beszéltem, 89 éves volt, és éltem, hogy a rap meg minden, de azt mondta, hogy fú, életem legjobb zenés színház élménye volt, és szóval édesapám 82 és az ő baráti köre jött el, és így oda voltak tőle, tehát kortól függetlenül, de erről majd Ricsi beszél a következő blogban. Októbertől az előadásokhoz kapcsolódik majd egy ilyen bevezető színházi beszélgetés, amikor az alkotókkal lehet beszélni a színházban az előadás előtt, meg előadást követően. Azt gondolom, hogy ez a Madácsban egy teljes élmény, tehát el kell jönni megnézni, ez nem elvihető egy iskolába, tehát ez egy olyan monumentális színház.
Ami annak ott van a helye, igen.
Aminek ott van a helye, hangfény, technika, tehát ez egy 100%-os színház, és 100%-os közösségi élmény. Amit még a nézők mondtak, hogy megértették, hogy mi az, hogy forradalom, mi az, hogy szabadságharc, és hogy ez a felállunk is együtt tapsolunk, és a végén van 15-20 perc álló taps, ez nekem arról szól, és ezt jelezték szintén vissza, hogy született egy, nem csak a darabban született meg a közösség, amit egy forradalomról szól, hanem az előadáson a nézők is, és a színpadon állók is egy közösséget alkottak.
És most ne haragudj, de muszáj lesz tőled elköszönnünk, Zsolt. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, de Ricsi még marad, és beszélünk még a darabról. Szép napot, köszi szépen neked!
Szervusz, Gabi, szia, Ricsi!
Szia.
Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
Kultúra rovatomat halljátok itt a 98.6 Manna FM-en. Vendégem a stúdióban Borbély Ricsi, musical színész. A 15. című előadásról beszélgetünk, ugye a zene előtt pedig Meskó Zsolt, a darab írója volt itt velünk telefonvonalban. Ő egy picit így összefoglalta ennek, hogy hogyan született meg ugye ez az előadás, ez a darab. Azért a számomra érdekes, hogy 14 éves korától milyen hosszú ideig érlelgette magában ezt a történetet, mire oda jutott, hogy ez megszületett. Nyilván ez is megérne egy egész nagy beszélgetést. No, beszéljünk egy picit arról, hogy ugye három szereposztást, te Kazinczy Lajost formálod meg az előadásban, több szereposztással, kikkel játszotok mi?
Ugye hármas szereposztásban játszok az előadást, a Kazinczy Lajosként a Jenővári Miki, Solti Ádám, és ugye én vagyok a harmadik, akik így játszuk. De hát szinte azt hiszem, majdnem minden szerepben, vagy hármas, vagy kettes szereposztásban vannak, igen. Uh-huh. Igen, a
hány szereplő, Lősagyi? Sokan vagytok? Rengetegen vagytok.
Nagyon sok. Én nem tudom, szerintem van egy báli jelenet, én nem akarok butaságot mondani, de szerintem ott, ha 30-an nem vagyunk a színpadon, akkor szerintem senki. Folyamatos forgás, táncosok, statiszták, kis szereplők, nagy szereplők, főszereplők, folyamatos váltás, forgás.
Ugye nagyon sok előadásban játszol, nem csak a Madách Színházban, máshol is mindenfelé megfordulsz te is. Most a Madách Színháznál maradva, és ennél a darabnál maradva, így nagyjából elmondtad, hogy maga a szerep az mit adott neked, illetve hol éreztél evel a karakterrel úgymond közösséget. Mit ad neked még azon túl, így maga az előadás, a darab, mi az, hova tennéd te magadban ezt a darabot, hogyha rendszerezni kellene?
Nagyon érdekes, hogy ez a darab nekem szól valami, nem tudom, valami nagyon, nagyon érdekes, ilyen színészé válási folyamatom egyik nagyon komoly mérföldkövévé vált ez a darab. Alapvetően ezt úgy képzeld el, vagy képzeljék el a hallgatók, hogy én felmegyek 7 óra, 7 perckor a színpadra, és azt hiszem, hogy valamikor fél 11-kor, vagy fél 10-kor, nem tudom, fél 10-kor, azt hiszem, vagy 10 órakor van vége az előadásnak. Én egyetlen egyszer jövök ki a színpadról.
Végig? Végig színpadon vagy? Atyám.
Egyetlen az egyszer jövök. Az összes jelenetben benne vagyok. Talán 2 jelenetben nem vagyok benne kifejezetten, de akkor is ott vagyok. Tehát ugye a szünetben jövök ki, azt hiszem, hazudtam. A szüneten kívül egyszer jövök ki. Gyakorlatilag folyamatosan bent vagyok. Rappellek, táncolok, éneklek, és mellette, tehát ugye nagyon két szinten megy a darab, ugye két síkon működik, az egyik a valóság, az adott kor, amikor Kazinczy ugye egy börtönben van, a másik szintje pedig, a másik része pedig, amikor visszaemlékezik az életére. Uh-huh. Ezért folyamatosan olyan éles váltások vannak, hogy a börtönből hirtelen a báliképből egy másodperc alatt visszamész a börtönbe. És ehhez nem elég az, hogy valaki, és ne értsenek félre, ez nem egy önfényezés, de talán 30, nem tudom, 2 évesen, 16 év vagy 15 év így szakmában töltött idő után, azt hiszem elmondottam, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz feladat. Nagyon nehéz feladat színészileg. Persze énekes szempontból is azt gondolom, hogy az ország egyik legnehezebben elénekelhető szerepe ez például. Tehát elképesztő, a Gyuri félelmetesen jó dalokat írt bele. Nagyon-nagyon nagy ívű, nagyon komoly dalok, és mellette az, hogy ugye folyamatosan beszélsz, tényeket közölsz ráadásul, tehát ez nem lehet itt nagyon mellé beszélni, közben rappelsz, és akkor közben meg ezeket az elképesztő nagy ívű dalokat énekled, valami félelmetesen komoly meló. Itt nem fér bele az, hogy előző este megiszunk egy sört, nem uh-huh. iszunk meg egy sört. Sőt, előtte való egy-két hétben nem iszol meg egy sört, hanem eljársz futni, eljársz úszni, eljársz kerékpározni, én deszkával mászkálok az országba, vagy a városba például. Tehát, hogy akkor ezt ide komolyan fel kell készülni, ezt nem lehet csak úgy így félváról venni. És ez, azt gondolom, hogy ez, bár egyik szerepemet se vettem félváról, mert mindegyikhez megvan a magam viszonya, uh-huh. és azt is szépen elrendeztem magamban, de ez egy teljesen más. Ide komolyan. Tehát itt azt mondom, több mint 3 hónap volt a próba folyamat.
Pont ezt akartam kezdeni, hogy egy ilyen kaliberű előadást, hány meddig?
Több mint 3 hónap uh-huh. volt a próba folyamat rá. Abban a pillanatban elkezdődött a próba folyamat, én onnantól kezdve nem ittam egy korty alkoholt se 3 hónapon keresztül. Elképesztő komoly edzést, tervet csináltam végig normális kajálással például, hogy ne legyen a fáradtság érzésem se. Tehát próbáltam apróságok. Próbáltam Igen. hanyagolni a húst, próbáltam egyre több zöldséget, próbáltam halat, meg olyan dolgokat enni, amivel olyan fizikumba tudok kerülni, hogy meg tudok csinálni, hogy 2,5 órán keresztül énekelve, táncolva, rappelve, szöveget
koncentrálva
játszani, fontosan játszani, azt egyáltalán bírjam.
Egyébként el szoktál azért fáradni, vagy érzel fáradtságot az előadás után, vagy akár ezt a jól eső fáradtságot?
Nekem pont egy nagyon jó barátommal fogalmaztam meg, nekem minden előadás után egy depresszió kap el. Addig a pontig, amíg felmegyek az előadásra, és amikor kijövök az előadás, tehát a 2 idő között, amit a színpadon töltök, az egy teljesen másik dimenzió. Ezt nem tudom elmagyarázni, ez egy örök kérdés a színházban, vagy színpadon dolgozó, és a nem színpadon dolgozó emberek között, hogy ez vajon munka-e, vagy olyan munka-e, vagy hogy ez miben másabb. Ezt nem fogom tudni megmondani, nem is akarom, nem is az én tisztem ezt. Az ember ezt felmegy oda egyszer, és eljátszik egy ilyen dolgot. Ráadásul az ország egyik, ha nem a legnézettebb színházában, akkor akkor megérti, hogy mi az ott fent lenni, és megérti azt, hogy utána milyen kimenni, felvenni a kis hétköznapi ruháját, és csak kattog az agya. Kattog az agya, és ami teljesen igaza volt a Zsoltnak, hogy igen, 10 perces álló tapson, és ez elképesztő, hatalmas nagy élmény.
Hát ilyenkor hogy ne esnél utána depresszióba? Hát
nagyon
egy
nagyon
olyan felfokozott hangulat
után. Utána nem az van, hogy az, hogy az ember is csak, na jó, akkor lefekszünk, alszunk, de hogy is, hát hajnal 2-3-ig fenn vagyok olyankor, csak azon, csak, és nem is a darabon agyalok feltétlenül, hanem hogy csak jár az agya.
Igen.
Az rengeteg infúzus.
Hát ez teljes mértékben érthető. Sajnos lejárt az időnk, Ricsi. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Tehát a 15. című musical a Madách Színházban is októberben lesz majd látható legközelebb. Októbertől, tehát akkor ott lesz több előadás.
Igen, igen.
Szuper. Nagyon szépen köszönöm, és további sok sikert kívánok neked.
Köszönöm.